Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Eterbe Tibor vagyok, a stúdióban ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Az történt, hogy ingadozott az olajnyomás a Magyarországra érkező vezetékben. Van hivatalos technikai magyarázat is, 20-30 alkalommal előfordul ez egy évben, de van olyan is, amelyik azt mondja, hogy ez Moszkva figyelmeztetése az OMV MOL affér miatt. Melyik a valószínű beszélt?
Hát erre nehezen tudnék válaszolni, de nem vagyok se olajipari szakértő, sem a tőzsdén nem tájékozódom magabiztosan. Én azért inkább optimista forgatókönyvet részesíteném előnybe. Szerintem egy technikai afférről lehet szó, nem hiszem, hogy ilyen utakat és módokat kellene jelzések közreadására választani a Gazpromnak, vagy bármilyen.
Nem fér bele az orosz üzleti szokásukba? Azért kérdezem ezt, mert én több bankvezetővel, vállalatvezetővel, molosokkal is beszélgettem itt mindenféle orosz ügyek, és azt mondták, hogy az oroszok a létező üzleteiket nagyon féltőn óvják, mert az nekik pénz.
Biztos, hogy mint ahogy valószínűleg más jelentős üzletek fölött diszponáló szereplők is nagyon sok mindent megmozgatnak, és talán az üzleti etiketnek minden finomságát nem biztos, hogy mindig betartják, de alapvetően én azt gondolom, hogy mégiscsak egy bizonyos szabályrend keretei között maradnak. Tartósan, hogyha prolongálódna egy olyan helyzet, amely ilyen nagyon durva, nagyon kemény, mindig csak a saját érdekre tekintete lévő magatartást prognosztizálna, az azért visszaütne. Így is szerintem elég tehertétel a 20. századi sorsuk és múlt. Az a kép, amelyik a 90-es években kialakult a maffia és oligarchikus kapitalizmus kapcsán róluk, ez is elég nagy billog és tehertétel, úgyhogy nem könnyű ettől szabdulni. Szerintem egy ponton túl maguk fogják érzékelni, hogy ez nem jó játék.
Az Oroszország képről, meg képekről nem sokára részletesen és hosszabban is fogom kérdezni, de még mindig vannak friss ügyek. Például az is, hogy az orosz parlament alsóháza elfogadta a szélsőségek elleni törvényt, ami az ellenzék és az orosz sajtó egy jelentős része szerint a közelgő elnök, illetve parlamenti választásokon az ellenzékkel való leszámolás eszköze lehet. Okuk van ettől tartani?
Én azt gondolom, hogy az orosz belpolitika egy ilyen paranoiás vonása egyrészt azoknak az ifjúsági szervezeteknek a megjelenése, amelyek 2005 tavaszán szerveződnek meg, és az észtországi parlament, az észtországi ügyek, illetve az észtországi orosz nagykövetség körüli fellépéssel elhíresült. Ugyanúgy ennek a paranoiának vélem egy jegyeként felfedezni ezt a döntést is. Ezek az ellenzéki csoport összességében olyan minimális társadalmi támogatottsággal rendelkeznek, hogy túlméretezett a velük szemben való fellépés. Én azt gondolom, hogy az igazi problémája a külvilágnak az, hogy szembesülnie kellene azzal, hogy az orosz politikai közösség többsége fogadja el ezt az autoriter típusú politikai rendszert, politikai irányítást, és nem arról van szó, hogy valamiféle politikai kényszer nyomja rájuk ezt a benyomást, vagy keletkeztet olyan helyzetet, hogy a társadalom ezt elfogadja. Tehát én azt gondolom, hogy az orosz politikai vezetés bölcsebben járna el, hogyha ezekkel a csoportokkal szemben sokkal puhábban járna el, mert politikai kockázatot, politikai fenyegetést az hogy belátható időn belül nem, és ez rájuk hullik vissza, tehát a politikai kurzusra hullik vissza, új bizonyítékát adja annak, hogy egy ilyen félautoriter vagy autoriter rendszerről van szó. Szerintem messze aránytévesztő ez a fellépés.
Azt, hogy autoriter, azt az orosz emberek ugyanolyan fogalomként kezelik, mint mi? Van náluk ilyen?
Nem, a konnotációja ez egyértelműen pozitív, amennyiben egyáltalán az, hogy tekintélyelvű rendszer egyáltalán foglalkoztatja őket. Nyilván a hétköznapi élet szintjein az életminőség alakulása, az, hogy a fizetéseiket időről időre a megfelelő hónap elejé pillanatban kifizetik, hogy az elmúlt 7 éves periódusban, tehát két elnöki ciklusa alatt Putyin elnöknek megduplázottak mind a fizetések, mind pedig a nyugdíjak, ez ugyan átlagosan még mindig $400-ral tart, tehát nagyon alacsony, ezzel együtt jelentős növekedés az elmúlt évekhez képest. Ez sokkal inkább meghatározza az ő hangulatukat, és hogy a politika világában mi történik, hogyan irányítja az országot, azt mondjuk meg őszintén, azzal a politikai múlttal, politikai kultúrával, amivel a nagy többsége ennek a közösségnek rendelkezik, valami kevéssé foglalkoztatja.
De akkor mi foglalkoztatja az orosz embereket az államból?
Az állam dolog foglalkoztatja, azt hiszem, tehát az átlag orosz ember álma az két dologról szól. Egyfelől egy erős, respektust kivívó, a nemzetközi szintéren respektust kivívő államról, amelynek jelentős ereje van, ennek az erőnek az egyik fontos komponense a katonai komponens, ez biztos egy tradicionális pillantása az átlag orosznak, amely így képzeli és így gondolja el az állam szerepét, a másik pedig a gondoskodó állam, a szociális biztonságot, a kiszámítható biztonságot, a kalkulálható jövőt biztosító állam. Ez az a két komponens, ami szerintem az átlag orosz számára leginkább felvetődik az államról gondolkodva.
Ebben a két komponensben kielégítő teljesítmény nyújtott Putyin?
Én azt gondolom, hogy igen, azzal együtt is, hogy nyilvánvalóan az a felhalmozott, jelentős, pótlagos bevétel, amihez Oroszország különösen 2004-től jut, amikor tartósan 40 dollár fölé kerülnek a hordonkénti olajárak. Ettől a periódustól van olyan hét, hosszasan sorjáznak a hetek, amikor hetente 6-7 milliárd dollárral bővülnek az ország valutatartalékai. Ma már megközelítik a 400 milliárd dollárt, amihez hozzárakhatunk egy 100 milliárdot meghaladó stabilizációs alapot. Ez több mint 500 milliárd dolláros olyan valuta és aranykészlet, amihez szinte bármikor hozzá lehetne nyúlni. Csak hát az a helyzet, hogy közben például sterilizálni kell ezt a pénzt, nem lehet benyomni a gazdaságban, mert az hihetetlen gyorsan inflációt gerjesztene. És az egyik nagyon komoly teljesítménye ennek a putyini politikának, hogy sikerült a tavalyi évben először két számjegyűből egy szám tenni az inflációt. Csak emlékeztetnék,
most rá, 8 körül van.
8, így van, de hosszú éveken keresztül a 12-13%-nál megrekedtek, és nem tudták sehogy sem lejjebb nyomni. És ami nagyon fontos, 92-ben a Gajberi sokkterápiával a történet úgy indult, hogy az évi infláció 2700%-os volt. 4 számjegyű, 3 számjegyű volt, és ezt kellett lenyomni. Hát arra a szintre, ahol most tehát 10% alatt 8 körül van. Tehát erre is tekintettel kell lenni a gazdaság versenyképessége teljesítő erejének megtartása miatt.
A másik pedig ugye a katonaság. De hát az orosz hadsereg olyan nagy sikereket az én azon hírek alapján, amik ide eljutnak, nem ér el. Hát nem olyan, ez nem a szovjet.
Ez így van. Hozzá kell persze ehhez tenni, hogy a késői gorbacsovi korszakban a GDP-hez mért védelmi kiadások, azok nagyon jelentősen lecsökkentek, és a szovjet felbomláskor ez 10-11%-a volt a korabeli GDP-nek. Szóval volt egy furcsa helyzet, mert hogy volt egy aszimmetrikus örökség. A katonai erőnek a 80%-át örökölte meg Oroszország, miközben a Szovjetunió gazdasági erejének csak a felét. Ez föllökte a katonai kiadásokat 92 többen 16-18%-os GDP arányra, ami hát például magas, egy háborút folytató ország szokta a GDP-nek 20-25%-át katonai kiadásokra fordítani. Na most onnan kellett folyamatosan a jelcini korszakban levinni a katonai vagy védelmi kiadásokat, és az az igazság, hogy tartósan 3% alatt van, és ez megmaradt Putyin idején is. Csak az a különbség, hogy a GDP viszont hihetetlen ütemben bővült a putyini korszak időszakában, átlagosan 7-7% fölötti GDP növekedés mutat Oroszország 1999-től. Tehát arányosan ugyan 2,7% körül van, de a nagysága, a tényleges nagyságon, de ugye a tényleges nagyságról is fogalmunk legyen, a közvetlen védelmi kiadásai Oroszországnak vásárolő paritáson, tehát így van értelme talán az összehasonlításnak, valahol 50 milliárd dollár körül lehet. Az amerikai ez jócskán meghaladja a 400 milliárdot, amihez jön egy majdnem 300 milliárdos további tétel, amely a két háborúval összefüggő nem csak katonai kiadásokat, tehát az iraki és az afganisztáni helyreállítással, irányítással, ott felmerülő problémákkal együtt mégiscsak egy további 300 milliárdot biztosít. Tehát egy durván 700 milliárdos tétel áll szemben egy 50 milliárdos tétellel. Még egyszer mondom, ez nem folyóár, hanem vásárlóerő paritáson összemérve, tehát lehet látni azért a kettő közötti különbséget. Mindez azt mutatja, hogy ugyan az elmúlt 6 évben meg 4-szereződött a tényleges költségvetési nagysága annak a pénznek, amit védelmi kiadásra fordítanak, de például jellemző adat 2006-ban 6 darab interkontinentális balisztikus rakétát állítottak hadrendbe, 31 új tankot, talán egy tucatnyi repülőgépet. Tehát igazán itt a katonasságnak, a tiszti állománynak a fizetését rendezik, bizonyos erőknek a konszolidálása történik meg, tehát azt gondolom, hogy a külvilág számára valóban fenyegetés nem jelent, de azt, hogy most már van egy intakt, hadrafogható, erőcsugározó hadsereg, ez szerintem az orosz polgár számára hát nem csak egy ilyen retorikai szinten, hanem ezen túl is egyre inkább meggyőződésévé válik.
Innen folytatjuk, hírek következnek, ez Géla Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége.